Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Tájföldre, bebarangoljuk tényleg Dél-Kelet-Ázsia egy részét, aztán pedig Amerikába is ellátogatunk ilyenkor a koronavírus járvány idején. Úgyhogy izgalmas, képzeletbeli utazásra invitálom Önöket, tartsanak velem! Megnézzük azt, hogy vajon az itteni üdülőparadicsomok hogyan, miként vészelték át a Covid első-második hullámát. Nos, azt láthatjuk egyébként, hogyha az európai országokhoz összehasonlítjuk, akkor azért itt is nagyon sokan kénytelenek voltak bezárkozni rövidebb, hosszabb ideig, és hát azért a turizmus nem csak Horvátország, vagy akár az észak-afrikai országok, Egyiptom és Tunézia esetében jelenti a GDP jelentős százalékát, hanem például Tájföldnél is a több mint 60 milliós ország jó pár szolgáltatója, mint megélhetési forrásként az idegenforgalomban bízhatott egyedül, és itt azért nincsen olyan szociális háló, mint Európa jó néhány országában, nincsenek olyan segélyprogramok, gyakorlatilag nyugdíj is csak bizonyos szerződésekkel korlátozottan létezik, és a munkanélküli segély sem egy ismert fogalom. Tehát az biztos, hogy itt különösen nehéz időszakok jártak azokra, akik az idegenforgalomból éltek, élnek. És hogyha megnézzük, jó páran vannak, tehát Pattaján rengeteg szálloda van, klasszikusan ez Bangkok, Siófoka, és a most már hihetetlenül feldúzzadt több százezres üdülőtelepülés nagyon-nagyon érdekes képet fest, ugyanis a Walking Street, ahol jó pár szilvesztert is töltöttem, meg még filmet is készítettem annak idején a Pattajai Idegenforgalmi Hivatal megbízásából. Nos, most sokkal kevésbé hangos turistáktól, bár vannak azért vendégek, vagyis hát voltak, mert sokan nem tudtak a mostani időszakban azért elutazni. Érdekes az, hogy próbálkoznak azért nagyon-nagyon sok akcióval, nagyon érdekes szabályozási mechanizmusokkal turistákat ide csábítani. Klasszikusan a tájföldiek találták ki azt a karanténhotel fogalmat, ami lényegében azt jelentette, hogy ha valaki hosszabb időre szeretett volna Tájföldre érkezni, akkor először bekerült egy úgynevezett karanténhotelbe, de a karanténhotel lényegében ugyanúgy 4-5 csillagos szállodát jelentett jó esetben, hiszen mindegyik szállodának lehetősége volt elnyerni a karanténhotel minősítést, és aztán az itt eltöltött időszak után már szabadon tudott turistáskodni Tájföldön, és ezzel megnyerték a hosszú távú turistákat, azokat a vendégeket, akik általában Tájföldön szoktak áttelelni, hiszen nagyon sokan vannak ilyenek, magyarok is egyébként, tehát 1000 fölötti azoknak a magyaroknak a száma, akik hagyományosan elutaznak decemberben Tájföldre, és itt egészen áprilisig, májusig időznek, majd aztán hazajönnek, például azok, akik nyáron szezonális vállalkozást üzemeltetnek, vagy akár onnan tudják intézni a vállalkozásukat, azok általában ezt a módszert választják. Vannak egyébként életvitelszerűen itt lakó magyarok is, van olyan magyar, aki paradicsomültetvényt tart fenn. Az ingatlan bizniszben is nagyon sok magyar utazik. Az egyik kedves barátom éppen most alapított kint egy ingatlanos céget, és árusít apartmanokat. De természetesen voltak olyanok is, akik el is adtak rengeteg apartmant, csak aztán mégse épült meg a ház, úgyhogy vannak azért botrányos történetek is, nem csak pozitív és jó dolog, meg hát éttermet is nagyon sok magyar próbált megüzemeltetni, több-kevesebb sikerrel. Voltak komoly kudarc élmények is, hiszen azért hát nem csak azok vannak Tájföldön természetesen, akik kizárólag a becsületes vállalkozói múlt jól megérdemelt keresetét akarják elkölteni, de hozzáteszem, már nem úgy működik, mint egy időszakban mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor mondhatni menekülni jöttek jó páran Tájföldre. Most már valójában kiadják, hogyha valaki elkövetett egy bűncselekményt, és itt próbál tartózkodni a helyi hatóságok általában, úgyhogy ilyen szempontból tisztult a kép. Még mindig létezik úgynevezett magyar maffia, ami lényegében azt a fogalmat takarta, hogy nagyon sokan lehúzásból éltek, és hát azért egy időben Pattaján, aztán később átköltözve Koh Samui szigetén tevékenykedett olyan banda, amelyik egyébként a tájhatóságoknak a figyelmét is felkeltette, és ezt a kifejezést egyébként egy táj rendőri vezetőtől hallottam, tehát ez nem egyfajta idealizált mondat. Tehát létezik azért ilyen, de amellett nagyon sokan úgy laknak, élnek Tájföldön, hogy tényleg teljesen normális cégük, vállalkozásuk van egyébként Magyarországon, vagy Európában, és ide jönnek lényegében hosszabb időszakra. Megint mások vannak, akik mondom, életvitelszerűen itt tevékenykednek. Magyar nyugdíjas is költözött ide, nem viccelek egyébként. Úgy döntött, hogy azért költözik ide, mert hogy a megélhetés jóval olcsóbb, és hogyha egyszer már tud arra pénzt szánni, hogy vásároljon itt egy ingatlant, akkor kihasználja annak a lehetőségét, hogy egyébként pedig a mindennapi költségek azok jóval alacsonyabbak, mint Magyarországon. A banki szolgáltatások tökéletesen működnek, úgyhogy jó idő van, fűteni meg nem kell. Tehát ez is egy érdekes szempont. Ingatlant egyébként úgy lehet vásárolni, hogy bizonyos apartmanházakban, hogyha valaki épít egy apartmanházat Tájföldön, akkor annak a lakásainak az 51%-át tájoknak kell, hogy értékesítse, a 49%-át pedig eladhatja külföldieknek. Általában azon van haszon, amit a külföldieknek adnak el, a másik esetében, ugye a tájtulajdonos esetében pedig megpróbálják szinten tartani, vagy nullára kihozni a költségeket, és ezzel a tájkormány biztosítja azt, hogy azért lakáshoz tudjanak jutni a helyek is normál áron, és ne pedig csak a menőhelyeken, ugye külföldiek lakhassanak. Egyébként ez az 51-49% a cégekre is érvényes, hogyha valaki szeretne Tájföldön céget alapítani, akkor 51% tájtulajdon kell, hogy legyen benne, és 49% lehet a külföldié. Ez alól lehet kivételt szerezni, tehát a nagy nemzetközi koncernek például kivételt képeznek külön egyedi engedélyek alapján. De egy átlagos cégnél kell egy tájtulajdonos, ami hát általában olyan tájtulajdonos, aki X összeget kap havonta, és akkor aláírja a dolgokat. Tehát ez is egy bevételi forrás nagyon sok tájföldinek, de hát általában a tájtulajdonosok a külföldi cégek életében azért szervesen ritkán működnek közre, de hát van ilyen is persze. Hozzá együtt, tehát nagy hatalom, hiszen végül is az ő nevükön van a vállalkozás. Ügyvédek szakosodtak arra, hogy azért picit korlátozzák a lehetőségeiket, azért, hogy a külföldi befektető pénzével mondjuk ne feltétlenül a helyi táj másik befektető gazdálkodjon, aki igazából a nevét hozta a bizniszbe. Tehát minden esetre ezek a jogszabályok elegendőek arra, hogy már szintén egy megélhetési forrást biztosítsanak jó pár táj állampolgárnak, de azt gondolom, hogy a turisták második generációja, akik egyébként a 2000 körül kezdtek el idejönni, nagyon sokszor befektetésben, vagy egyfajta hosszabb tartózkodásban gondolkodik, mert hogy azt szokták mondani, hogy egy tájföldi utazásnak három fázisa van. Az első fázisa, amikor eljön valaki és beleszerelmesedik a helybe, a második, amikor tartósan bérel esetleg egy apartmant, és a harmadik, amikor apartmant vesz, és esetleg már üzletel is, vagy akár komolyabb bizniszekbe fog. Nagyon sokan ezen a három fázison átesnek. És hát természetesen vannak azért olyanok is, akik meg azt mondják, hogy hát eljöttem Bangkokba, de a csatornahálózat nem tökéletes, láttam két patkányt, és mellette pedig, ja Istenem, hát én nekem ez nem tetszik, tehát vannak ilyenek is, de általában kisebbségben vannak, a magyar mentalitásnak eleve jobban megfelel szerintem az a fajta szabadságérzés, ami itt tapasztalható. Tehát, hogyha valaki adott esetben nem követel bűncselekményeket, de szereti azt, hogy beül az autóba, és elhajt, és jól érzi magát, és nem feltétlenül kell mondjuk, hogy mindig működjön tökéletesen a tompított fényszóró. Tehát azt gondolom, hogy ez azért így egyfajta jó érzést kelt abban, aki szereti azt, hogyha nem minden német pedantériával működik. És hát mellette természetesen, ha pedig a turisztikai értékeket nézzük, akkor ez maga a csodák birodalma. A világ egyik legszebb királyi palotája van Bangkokban, rengeteg meseszép temploma, Hajnal templomától kezdve egészen a fekvő Buddháig sorolhatnám tovább, és hát annyi látnivaló, hogy azt gondolom még maguk a tájok sem képesek arra, hogy mindet bebarangolják, hogyha lenne ilyen igényük, nemhogy egy átlagos turista. Hát az biztos, hogy azért ötletből nincsen hiány, ilyen volt például a karanténszálloda ötlete, most pedig ilyen a digitális nomádok ötlete, vagyis az, hogy megpróbálnak minél több embert arra csábítani a külföldiek közül, hogy hozzák a laptopjukat, és a tájtengerparton pihengessenek, hiszen hogy ha már vége a karanténnak, ha már megcsinálták a negatív tesztet, és átestek a procedúrákon, akkor azért nyugodtan pihenhetnek itt akár hosszabb ideig is, hiszen akkor már ugye valószínűleg nem hurcolnak be semmiféle variánst. Tehát ez az egyik. ami komoly kampányt jelentett. Aztán utána most a betegségek számának megnövekedése miatt bezárkózott megint Tájföld, tehát most azért július elején újabb szigorítások léptek életbe, és most meg azzal próbálkoznak, hogy bizonyos helyek, így például Phuket egyfajta külön úton jár, és megpróbálkozik olyan hovintézkedésekkel, hogy szűrje a turistákat, de azért jöhessenek a vendégek. Úgyhogy sok-sok ilyen kísérlet van, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. A bezárkózás ugye kétségtelen, hiszen azért az elmúlt időszakban is több ezer új megbetegedést regisztráltak, de a másik oldalon meg mégiscsak tudjanak jönni úgy a turisták, hogy az biztonságos legyen. Nem egyszerű ezt megugrani, de próbálják a táj hatóságok, hiszen nagyon fontos az idegenforgalom, és azt gondolom, hogy azért, hogyha ez a phuketi módszer beválik, hogy ellenőrzések, nagyon sok odafigyelés, és csak az jön, akit biztos, hogy egészséges, de ő akár hosszabb időt eltöltsön, ha ez beválik, akkor azért lesz bevétel, hiszen nem csak azok vannak sokan, akik a téli időszakban át akarnak terelni itt Tájföldön, hanem azért a nyári időszak is hagyományosan népszerű jó pár ország polgárai körében. Én voltam télen is, nyáron is Tájföldön, rengeteget jártam itt, hiszen nekem az egyik legjobb barátom az itt egyébként, még a királyi családnak a távoli rokona is, és egyébként meglehetősen komoly üzletember, és az egész család hát kőgazdag. De nem azért a barátom egyébként, mert amikor összebarátkoztunk, akkor nem tudtam még az előzményeket, tehát teljesen más a történetünk, de ha jól számolom, akkor 25 éve vagyunk jó barátok. És nagyon sokszor, amikor Tájföldön járok, akkor elmegyünk ide-oda együtt, de hát Magyarországon is, meg Litvániában, meg Bulgáriában is barangoltunk együtt. És az én kedves barátom egyébként a Pattayai Idegenforgalmi Hivatal Turisztikai Alapítványnak is az elnöke, és hát azért napi szinten kapcsolatban vagyunk néha, bizonyos időszakokban, máskor meg heti szinten, és mindig szoktam mondani, hogy éppen mi a helyzet az ottani idegenforgalomban, hányan utaztak éppen Pattayán, mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé, és hát azt is megírta, amikor most jöttek a szigorítások, és meglehetősen csodálkozott, hogy Magyarországon milyen jó a helyzet. Tehát ő is tudja persze, mert én is megírom neki, hogy mik az adatok, meg hogy nem kell maszk, és adott esetben jöhetnek most már szállodába turisták, és hát mondta, hogy ez elképesztő eredmény ahhoz képest, hogy mondjuk Nyugat-Európa jó pár helyén miről hall. Úgyhogy ilyen értelemben büszke voltam, hogy ezt mi megugrottuk, meg hát sajnáltam szegényt, mert neki is vannak idegenforgalmi érdekeltségei, és bizony sokszor konganak az ürességtől a szálloda is, meg a bár is, úgyhogy azért nem egyszerű ott sem, nem csak a befektetőknek, hanem a dolgozóknak, munkásoknak, akik ott tevékenykednek. Márpedig ott azért munkaalapú a társadalom olyan téren, hogy rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy valaki a megélhetését biztosítani tudja, meg a család megélhetését biztosítani tudja. Egy nagyon érdekes történetet hadd meséljek el. Egy magyar ingatlan befektetőként dolgozott egy jeljőr, aki egyébként motoros futárként is tevékenykedett, és a durva az egészben, hogy lényegében ő 0-24-ben dolgozott, ami azt jelenti, hogy nappal motorosként dolgozott, tehát nem ilyen futárként, hanem igazából ilyen motoros taxisként, ez talán helyesebb kifejezés, mert csomagokat is vitt néha cégeknek, de egyébként személyeket is szállított, ugye ez Bangkokban és Pattayán és Tájföld jó pár nagyvárosában általános, felülünk a motoros mögé, a kis narancssárga mellényben, meg bukósisakban van, és akkor mi mögötte utazunk, és elvisz A pontból B-be, ami a hatalmas dugókban óriási előnyt jelenthet, hogy ott cikkázhat mindenfelé. És hát ilyennel foglalkozott a derék úriember, majd amikor végzett ezzel, akkor visszament oda, ahol éppen az építkezés zajlott, egy lakókocsiban lakott a családja, a gyerekek és a felesége. Hazament a feleségéhez, gyorsan megvacsorázott, és megsimogatta a gyerekek fejét, majd azonnal ment már tovább, és miután tovább ment, lényegében az is egy újabb munka volt, ami várta, hiszen éjjeli őrként tevékenykedett. De hát nyilván aludni is kell, tehát az éjjeli őrködés az azt jelentette, hogy volt neki egy macskája, és a macskája az mindig felugrott az ölébe, ott aludt a macska, és hogyha valami történt éjszaka, akkor a macska felébresztette őt is, mert a macska azonnal felugrott, és akkor látta, hogy valami esemény van, mert lényegében az éjjeli őrködés az egy kiadós alvást jelentett ott az egyik viszonylag kényelmes székben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kemény vállalás volt, hogy a 0-24-es munkák, de itt azért nem a magyar munkatörvénykönyvének előírásai érvényesülnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki egy tájmunkaerő, az lényegében ezt sokszor természetesnek veszi. Kemény feladat itt bármilyen munkakörben dolgozni, azt gondolom. De az is az igazsághoz tartozik, hogy a munkaszervezést illetően még jó pár helyen van mit tanulniuk, azt tapasztaltam. Viszont mindenre van ember. Tehát amikor elmegyünk egy étterembe, akkor azt tapasztaljuk, hogy 4-6-an köszönnek minket önmagában. Az furcsa, hogy arra is tartanak embert, hogy ott segédkezzenek a előkelőbb éttermekbe, és köszönjenek. Külön van köszönő ember, külön van rengeteg felszolgáló. Tehát nem érezzük azt, mint mondjuk Ausztráliában, ahol állandóan munkaerőhiányt éreztem, mert nem volt elég felszolgáló. Amikor elmentem egy repülőtérre, akkor az információs pultnál is automata fogadott, és még a csomagot is úgy kellett feladni, hogy magam szépen kiprinteltem, rápakoltam a cetlit a bőröndre, aztán rátettem a futószalagra. Úgyhogy itt Tájföldön nem erről van szó, itt mindenre van bőven ember, bőven van hordár, rakodó, segítő. Egy pillanat múlva találunk árust, hogyha szeretnénk mondjuk egy banános palacsintát elfogyasztani, állandóan nyüzsgés, és független ez attól, hogy most Bangkokban, Pattaján, vagy éppenséggel Krabin vagyunk. Turisztikai szempontból egyébként a főváros az, amit talán a legtöbb kulturális nevezetességet adja nekünk, és itt valóban érdemes pár napot eltölteni, de a legszebbek nyilván a szigetek. A szigetek közül a legnépszerűbb Pattaya, de Pattaya inkább a buliról szól, meg a Walking Streetről, meg arról, hogy aztán itt vannak izgalmas éjszakai bárok. Emellett Koh Samui szigete az, ahol nagyon sok magyar turista megfordul, és Phuket, a klasszikus nyaraló paradicsom a fehér homokos partjával, és szintén a nyüzsgő éjszakai életével. Ami viszont szerintem valójában a legszebb, az talán Phi-Phi szigete, meg itt a környező szigetek, meg Krabi, és itt, hogyha valaki elmegy egy sziget túrára, akkor valóban talál olyan fehér homokos, gyönyörű tengerparti szakaszokat, ahol a pálmafák a víz fölé hajolnak. Tehát mindenképpen ezeket a kis szigeteket érdemes felkeresni akkor, ha valaki ilyen trópusi élményre vágyik, és nem feltétlenül csak arra, amit az éjszakai élet és a kellemes tengerparti lubickolás kombója adhat. Újabb és újabb szigeteket is megnyitnak, mind Krabi környékén, mind akár Phi-Phi környékén. Ez arról jut eszembe, hogy sok hallgató írta nekem, hogy hát jaj, még mindig Phi-Phi sziget az árva van. Nekem még sikerült eljutnom oda akkor, amikor nyitva volt, és fürödhettem ott, ahol Leonardo DiCaprio is, önmagában ez egy szép dolog. Olyan sok hajó érkezett ide, hogy a kikötőben már nem fér be mindegyik. A többségük kint kellett, hogy körözzön, és várta, hogy éppen megürüljön egy hely, aztán jöjjön a turistákért. Nekem az volt a szerencsém, hogy ott is laktunk Phi-Phi szigetén, ezért annyira korán tudtam érkezni, hogy még az első hajóval odajöttünk, és gyönyörű fotókat lehetett készíteni, aztán már valóban elárasztották a turisták, majd utána talán pár hónappal később be is zárták a szigetet, de ilyenkor, amikor a turisták nem keresettek fel egy viszonylag populáris kis szigetet, akkor cserébe megnyitnak új másik szigeteket, amelyek szintén gyönyörűek, bár lehet, hogy éppen Leonardo DiCaprio nem itt fürdött, de szerintem ezt el tudjuk viselni, hogyha cserébe mámorítóan fehér a homok, türkis színű a víz, gyönyörű a hőmérséket, és egy behűtött kókuszdiót hörpölgethetünk, amit megvettünk viszonylag fillérekért a helyi árustól. Egy kicsit kitekintünk az Egyesült Államokba, mint már a műsor elején ígértem, aztán ne aggódjanak, mert majd még ebben a fél órában elmegyünk egy kicsit Japánba is az olimpia kapcsán. De nézzük először az USA-t, hiszen nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy mikor utazhatnak majd az Egyesült Államokba. Nyilván ehhez jó tehetség kell, hogy valaki megjósolja a járványügyi helyzet alakulását, mert még a kutatók is bizonytalanok ebben. Egyelőre nem tudunk a Schengeni övezetből és még jó pár más országból az Egyesült Államokba utazni. Legalábbis, hogyha mégis tudunk, akkor kell valamilyen kivétel, ha esetleg ott van lakhelyünk, rokonunk, stb. Hát az Egyesült Államok jogszabályai sorolják a különböző kivételeket, de egy átlagos turista nem tud az Egyesült Államokba még úgysem beutazni, hogy mondjuk ott átszáll egy másik repülőgépre, és azzal megy Kanadába. Ismerőseimnek mondtam, hogy nyáron nem fognak ők New Yorkban vakációzni, hitték is, meg nem is, hát most már belátják, hogy igazam volt, és egyelőre úgy tűnik, hogy talán ősszel lesz nyitás a leghamarabb. Ausztrália és Új-Zéland ugyanakkor 2022 nyarán fogja majd fogadni vélhetően a turistákat, úgyhogy itt még később várható az, hogy minden, ha nem is a régi lesz, de legalábbis hasonlít majd egy picit ahhoz, ami a Covid előtti turisztikai időszakban volt. Az USA-ban egyébként, hogyha már ettől eltekintünk, hogy ugye külföldi vendégeket nem tudnak fogadni általában az államok, a belföldi turizmust illetően azért már van mozgás, maszkviselési kötelezettség sincsen minden államban, itt egyébként eltérnek államonként a szabályozások, tehát van, ahol szigorúak még most is, és van, ahol már egy kicsit lazák, és lehet pihenni, turistáskodni, a belföldi turisták tudnak mozogni. Egyébként az Egyesült Államokban példaértékű az, hogy a belföldi turizmust miként oldották meg, milyen rendszerbe foglalták az egyes államok a különböző idegenforgalmi attrakciókkal kapcsolatban az információáramlást, a marketinget, stb. Nagyon sokat voltam az USA-ban, New Yorkban több mint 20 alkalommal, és nagy túrákat is csináltam. Egyszer például csináltam egy olyan túrát, hogy Las Vegasból elmentem Los Angelesbe, úgyhogy előtte Las Vegasban egy hetet voltam, és készítettem egy nagy anyagot egy népszerű nemzetközi magazinnak a Las Vegas-i showműsorokkal kapcsolatban. Összehasonlítottam ezeket a szállodai showműsorokat. Aztán elmentem Los Angelesbe, onnan tovább San Diego-ba, onnan elmentem Phoenixbe, ugye Phoenixként is szokták nevezni, de egyébként Phoenixnek ejtik inkább a helyek. Aztán tovább mentem El Pasóba, ahol láttam azt, hogy milyen a határszakasz, amikor átmennek az USA-ból Juárezbe rengetegen, és visszafelé próbálnak még többen jönni, hatalmas tömött sorokban. Van itt minden szöges drót, meg betonkerítés. Mennyire érdekes az, hogy milyen mexikói üzletsor van az amerikai oldalon is már, és a mindennapjaik hogyan telnek az El Pasóiaknak. És az is furcsa volt számomra, hogy olyan az időzóna, hogy El Paso előtt is kell egy órát állítanom, és El Pasóból kifelé menet a másik oldalon még egyet, tehát lényegében azt kell mondani, hogy El Pasót, hogyha átszeltem, akkor kétszer is előre kellett állítani az órámat. Ez is fura volt, ugye én nyugatról mentem kelet felé. Aztán elmentem innen Dallasba, bólogató olajkutak szegélyezték az utamat, utána pedig következett a Mississippi izgalma, és egészen New Orleansig reautóztam, itt már nagyon kellemes, füllettes levegő volt, és nem ilyen sivatagos, kősivatagos, olajkutas texasi hangulat volt, hanem olyan, amilyen az emberek fejében él, hogyha láttak már ilyen klasszikus New Orleans-i filmet. Megnéztem ott a Royal Street-et, meg a Bourbon Street-et, a klasszikus francia piacot, és sok minden más csodát. Hallgattam a jó kis zenét, ugye a jazz hazája, New Orleans. Aztán innen elmentem Alabamába, Montgomerybe, amely az Egyesült Államok fővárosa volt egy időben, és itt gyönyörű fehérház is van, és fehér, hófehér kormányzati épületek, amelyek persze már más funkciót is betöltenek részben, ugye hát Washington jó régóta már a főváros. Aztán innen el is mentem Washingtonba, és New York volt a következő úti célom, ahonnan aztán hazamentem. Tehát ilyen nagy túrát csináltam több mint egy hónap alatt. Emlékszem, hogy Las Vegas-i bérautóval közlekedtem, és amikor Washingtonba hajnalban megérkeztem, és a Capitolium mellett eljöttem, majd leparkoltam az egyik szállodánál, akkor még titkos rendőrök is oda ott sertepertétek, és megkérdezték, hogy ugyan már honnan jöttem, hová megyek, mi végre vagyok a világban. Nem mondták, hogy ők titkos rendőrök, csak tipikus ilyen Men in Black figurák voltak, és nem gondolom, hogy két jól megtermett napszemüveges úriember hajnali 3 órakor ilyesmit kérdezgetne egy átlagos turistától, ha nem ez lenne a foglalkozása. Aztán egy alkalommal pedig Bostonból elmentem New Yorkba. New Yorkból hosszabb időt töltöttem, mert egy ismerősöm éppen tanulmányait töltötte itt, és akkor nagyjából egy hétig itt voltam, majd egy barátommal leutaztam úgy a legdélebbi pontig, hogy érdekes megállókat tettem. Elmentem például az Amisokhoz, a pennsylvániai Amisokhoz. Hihetetlen élmény volt látni ezt a furcsa csoportot, ami lényegében egy vallási csoport. Egyes hollandiai területekről, meg Svájc területeiről is ide vándoroltak, és sajátos vallásukat, szokásaikat, szokásrendszerüket a mai napig megtartották, az étkezési kultúrájukat épp úgy, mint az öltözködésüket, no meg persze azt is, hogy az elektromos ára, meg mindenféle újvilági dolog, az távol áll tőlük, úgyhogy a mai napig is lovaskocsin közlekednek, és nagyon ritka az, hogy talán egy-két helyen van olyan elektromos áram, ami persze nem vezetékes, hanem mondjuk benzinnel működik generátorral, de úgy egyébként mobiltelefont se használnak, nem tagjai a nagy ellátórendszereknek, erre joguk van egy bírósági döntés értelmében, tehát nem fizetnek adót, nem fizetnek társadalombiztosítást, nem is veszik ezeket igénybe soha, és készpénzzel fizetnek mindig. Fura, az biztos az ő életük, rengeteg gyermek születik egy családban, és 18 évesen elmehetnek kipróbálni az angol világot, ugye így hívják a külvilágot, ők maguk egyébként a német egy dialektusát beszélik. Nekem azért volt sikerem, és azért tudtam beszélgetni velük, mert hogy elég jól beszélek németül, és hát azért így tudtunk diskurálni. És beszéltem is egy házaspárral, ők, a hölgy emlékezett arra, hogy ők Lübeckből érkeztek annak idején. Nagyon érdekes volt az élettörténetük, de úgy egyébként a fiatalok annyira az inglis néppel nem barátkozóak, de attól még nagyon érdekes az egész kultúra. A perec, meg az amis bútor, meg az amis sajt nagyon híres. Úgyhogy pár napot elidőztünk, aztán az amisok után tovább mentünk, és egy fantasztikus déli területeket is bejártuk, izgalmas városokat. Charleston például, az ültetvényeket itt tekintettük meg, hogy milyen lehetett egykor itt egy ültetvényi gazdálkodás. Aztán Charlestonból tovább mentünk Savannába. Savanna városában még azt is megnéztük, hogy milyen az Attila bolt. Bizony hun és magyar emlékek is vannak benne, vagy voltak akkoriban, hát annyira nem volt azért régen ez pár éve. És aztán Savannából tovább mentünk Miamiba. Klasszikus downtownt, a belvárost sokszor láttuk, mert hogy általában az itteni egyik gyors étteremben a kikötőnél étkeztünk, aztán mentünk vissza a félszigetes részre, mert ott volt a szállás, meg hát ott lehetett élvezni a klasszikus Miami tengerparti hangulatot, és természetesen a hihetetlenül attraktív Ocean Drive sem maradhatott ki, a legkíresebb utcák egyike, ahol az Art Deco stílusú házak sorakoznak, és egy hatalmas nagy homokos tengerpart várja azokat, akik bulizni akarnak, már amikor éppen nincsen olyan szigorítás a koronavírus járvány miatt, ami ezt ellehetetleníti. Utána pedig egészen Key Westig lementünk, klasszikus út, talán emlékeznek a filmekből, vagy ha jártak ott, vagy a képeslapokról, hogy az út egy bizonyos szakaszán belevezet a tengerbe, átvezet a tengeren, jobbra-balra csak víz, és aztán utána megint egy földarab. Tehát egymást követik a szigetek, és akkor ezeket összekötötték egy autópályával, majd a legvégén van az Egyesült Államok legdélebbi pontja, ki is van írva, hogy azt hiszem, hogy 220 kilométer Havanna. Azon kívül, hogy a legdélebbi pont, és van jó kis strandja, meg lehet nézni az öreg hetes hidat, az Old Seven Bridge-ről csodálatos a napszemente megtekintése. Azon kívül azért olyan brutális nagy attrakciók nem érik egymást, de a természeti látvány mindenképpen olyan, hogy egy kirándulást soha nem fogunk elfelejteni. Az biztos, hogy rengeteg e-mailt kapok mostanában, de tényleg naponta hihetetlen sok üzenetet, meg mindenféle messenger üzenetet, Facebook üzenetet, mindenféle dolgot megválaszolok, mert kérdezgetnek, és legjobb tudásom szerint megpróbálom megválaszolni, hogy éppenséggel most, hogyha átmegy valaki a horvátországi határszakaszon, akkor mit tapasztal, mik várnak rá, vagy hogyha Szlovákiába akar menni, Ausztriába akar menni, Olaszországba, Spanyolországba, akkor mi történik. Nos, egyébként hát vannak ugyan rém történetek, de összességében pozitívabb a kép, mint azt gondolnánk. Van olyan barátom, aki 3,5 órát várt a horvátországi határszakaszon az ellenőrizgetések miatt. Van olyan, akinél gond volt a repülőre, nem tudott elsőre felszállni, mert nem töltötte ki az applikációt, és nem kapta meg időben a visszaigazolást a görög hatóságoktól. Aztán, amikor kijutott, ott már semmiki nem kérdezett semmit, de a légitársaság komolyan vette ugye a rendelkezések betartatását. Olyanról is hallottam, hogy nem tudott valaki átmenni az egyik határon, a másik határon, aztán a többedik határszakaszon tudott átmenni. Jó magam, Szlovákiában voltam kedden, ha jól emlékszem, így van kedden, meg szerda hajnalban is, és több alkalommal is ide-oda mentem a határnál, semmilyen gond nem volt, bár hozzáteszem, hogy nekem van angol nyelvű igazolásom és védettségi igazolásom, tehát hogyha megállítottak volna, akkor tudtam volna igazolni, hogy mindenben megfelelek a szlovákiai előírásoknak, de úgy egyébként gond nélkül át lehetett menni, vissza lehetett jönni. Visszafelé hajnalban nem volt ellenőrzés sem. De ellenőrzés azért van jó pár helyen, úgyhogy mindenképpen úgy kell készülnünk, hogy ne az legyen, hogy hát hallottam, hogy lehet csak úgy menni, meg hogy nem annyira szigorúak, meg jaj, és akkor pont azon a napon éppen van egy nagyon komoly szigorítás. Van, aki így járt egyébként, ez pont horvátországi történet, hogy úgy gondolta, hogy hát most tényleg nemrég vezették be a szigorításokat, nem veszik annyira komolyan, és pont azon a határszakaszon pont akkor annyira komolyan vették, hogy gond volt abból, hogy nem stimmelt minden. De az kétségtelen, hogy azért fel kell készülnünk egy külföldi utazásra. De a műsor előző részében már egy kicsit kitekintettünk, az Egyesült Államokban több túrát is tettem, ezekről meséltem, meg arról, hogy a belföldi turizmus milyen szinten működik az USA-ban. Most még oda nem tudunk menni turistáskodni egyébként, de a belföldi turizmusokról csak annyit, hogy ha autópályán átmegyünk az egyik államból a másik államba, akkor mindenhol mindig van egy információs központ, lefotózhatjuk magunkat az állam táblájával, mindegyik államnak van egy kis jelmondata, hogy nem tudom, Aloha State, vagy Orange State, stb. Tehát, hogy narancsállam, vagy Aloha állam. Mindenhol rengeteg kis kupon füzet áll rendelkezésünkre, és akciósan szállhatunk meg ezek felhasználásával. Persze ugyanez igaz az internetes applikációkra is, most már nyilván kevesebben állnak meg, és többen inkább itt vadásznak kuponokra, de ha már megállunk, akkor kaphatunk ingyen, tehát elmertünk mosdóba, és egy csomó attrakcióról információt szerezhetünk. Meg az is jól működik, hogy ott érkezéskor rögtön elárasztanak minket információhalmazokkal, hogy még mi mindent érdemes megnézni, megcsinálni. Mi egyébként nagyon jó úton haladunk, a belföldi turizmus rengeteget fejlődött Magyarországon, és ezt is most már a legtöbb szálláshelyszolgáltató megugorja, hogy rögtön mi is kapunk mindenféle füzetkéket arról, hogy hol vannak a jó éttermek, és mi az, ami kihagyhatatlan, hogyha egy adott térségbe érkezünk. Egyébként az USA-ban még az is érdekes, hogy attraktívak a múzeumok, tehát ott aztán lehet vízipisztolyozni, kóstolni, ízlelni, táncolni, rohangálni, fotót készíteni, és kevésbé úgy működik, hogy kiállítunk három korsót, meg két törött cserépdarabot, és akkor melléje írjuk, hogy honnan való és mikortól. Az biztos, hogy egy picit azért jobban élvezhető, bár hozzáteszem, hogy kutató ismerősömmel is voltam kint egyszer, és hát ő meg fanyalgott egy picit, de hát más típusúak az európai múzeumok, az kétségtelen. Ettől még én szeretem az amerikai látványosságokat élvezni. Van egy olyan település, ami a Csokoládéjáról kapta a nevét, ugye a Hershey-ben csináltak egy olyan szórakoztató központot, ahol megkóstolhatjuk a különböző csokoládékat, megnézhetjük a csoki történetét, és a legérdekesebb dolgok sokaságáról hallhatunk, például arról, hogy megbízták annak idején a csoki gyárat az amerikaiak a II. Világháború idején, hogy készítsenek egy olyan csokoládét, ami nem finom, nagyon tápláló, és nehéz megenni, vagy egyáltalán nehéz felszeretelni. És hát csináltak egy olyan csokoládét, ami nem volt túlságosan jó, nagyon nehéz volt késsel, vagy bármilyen eszközzel így szinte feldarabolni, tehát kemény volt, mint a kő, és elrágni is nehéz volt, de rendkívül tápláló volt fogyasztani. Hát ennek az volt az értelme, hogy ilyen vésztartalékként szolgáljon a katonáknak, tehát ne az legyen, hogy rögtön nasiként az első vacsora alkalmával így bepuszíják, hanem amikor már nagyon-nagyon nagy gond van, és fú, de éhesek, és jaj, na akkor ráfanyarodjanak, és akkor így is készítettek valami csokoládészerű dolgot, ami aztán a legkevésbé sem hasonlított a mostani finomságokhoz. Na de még egy másik érdekesség a Coca-Colának a székhelye, ugye Atlantában, hát itt a CNN is látványosság, és a CNN-t is meg lehet nézni, és lehet tenni egy túrát, alul kiállították azt a sivatagi járművet, amiről tudósítottak az öbölháború idején. A Coca-Colánál meg hatalmas túrákat lehet tenni, és ugyanúgy természetesen fizetünk azért, hogy megnézzük a gyár történetét, meg a plakátok mellett fotókat készíthessünk, és a végén pedig a legkülönbözőbb országok legkülönbözőbb kólatípusait kipróbáljuk, majd elkészítsük a saját kólánkat, és kikeverjünk valami izgalmasat. Tehát itt is egy attraktív olyan látogatóközpontba kerülünk, ami nem csak jó a cégnek, hanem még mi is fizetünk érte, tehát bevételként, profitcentrumként is tud működni. Egyébként ez a legtöbb helyen, hogyha egy gyár ott van az USA-ban, így működik. Hawaiion is voltam a mogyoró gyárban, ahol mindenféle mogyoró termékeket készítettek, a makadámméztől a mogyoróvajon át sokfélét, és itt is, mint egy látványkonyhában lehetett nézni, hogy hogy dolgoztak a munkások, utána lehetett termékeket vásárolni, volt kóstoló, tehát itt valóban profin megcsinálják ilyen látogatóközpontszerűen az összes komolyabb üzemnek a kínálatát felvonultató központokat. Ebben tehát nagyon jók, azt gondolom, az Egyesült Államok szakemberei, de hát sok mindent eltanultunk innen, meg sok mindent magunktól is megtanultunk, meg nekünk van sok jó saját ötletünk is. És ugye a műsor vége felé még ígértem, hogy egy picit azért Japánról beszélek, Tokió Olimpia. Az biztos, hogy én nagyon sajnálom, hogy nézők nem vehetnek részt az olimpiai játékokon, mert egyrészt olimpián lenni azért klassz dolog. Én Londonban kipróbáltam, és tényleg fergeteges élmény, hogyha saját versenyzőnek szurkolhatunk, meg önmagában látványos. Bár hozzáteszem, én azért igazából a foci EB-k, meg a foci VB-k rajongója vagyok, tehát ott jobban el tudom magam szórakoztatni, de azért az olimpia is klassz dolog. Hát így viszont azért nehezebb élvezni, mert őszintén szólva azért nem mindegyik sportág annyira attraktív, hogy lekössön, tehát nem tudom, gördeszka versenyt, hát életemben nem láttam még szerintem, csak hogy néha egyszer-egyszer az összefoglalót elkapom, és lehet, hogy látványos, de biztos, hogy nem az fog lekötni engem mondjuk 3 óra hosszat, de hát sok ilyen van. Minden esetre attól még azért Japán annyira érdekes és fantasztikus ország, hogy örültem volna, hogyha egy picit jó nekik a bevétel szempontjából az, hogy mennek a turisták. A turistáknak meg jó az, hogy minél többen megismerik ezt az egzotikus kultúrát, mert Japán tényleg maga a csoda, a fantasztikus vonatokkal, a hihetetlen pontossággal, a méregdrága dinnyékkel, meg gyümölcsökkel, azzal, hogy milyen tisztaságmániások. A metró különböző megállóinál mind-mind nyilvános vécék sokassága áll, és ha amikor bemegyünk, akkor nincs orfacsaró bűz, hanem tisztaság van, meg kellemes illatok, és akár falatozhatunk is a padlójáról, nagyon-nagyon-nagyon tiszták. Akkor az, hogy milyen lakások vannak, én voltam jó pár japán lakásban, annyira picikék, hogy a nappali egyben hálószoba is, meg konyhaasztal is, amikor így a padló alól fölmagasítjuk a mini asztalkát, és melléje törökülésben, vagy japánülésben, vagy bárhogy leülünk. És szóval az is érdekes, hogy milyen kicsik az átlagos japán szállodák, mert hogy az interkontinentális, meg ilyen nagy nemzetközi szállodákhoz képest a japánok más szállástípusokat részesítenek előnybe, és voltam ilyen helyeken, elképesztő. Az, hogy itt nincsenek külön fürdőszobák, hanem közösségi fürdők vannak, ilyen közös nagy jacuzzik, milyen a kultúrája annak, amikor fürdünk, hogyan kell hajtogatni a törölközőt, hogyan kell viselni a papucsot, mindennek megvan az illemszabálya, az etikettje. Hogyan működik a japán étterem, hogy a végén kell fizetni, nincsen külön pincérintegetés, flottú, gyorsan működik az egész, nincsen borravaló a taxiban, nem is értik, hogy mi az, nem vernek át, oda visznek, ahova szeretnék menni. Tehát az biztos, hogy Japánban nagyon sok csoda van, és a technikai újításokról még nem is beszéltem, a gyárakról, a fegyelemről, a metrókról, a sok öngyilkosságról, hogy azért bizony a negatív dolgokat is megemlítsük, arról, hogy mennyire kötelességtudóak, hogy mennyire fegyelmezettek, milyen fontos számukra a munka, milyen a cseresznyefa virágzás ünnepe. Hát azt gondolom, hogy ezek mind-mind rendkívül egzotikus és érdekes dolgok. Persze még beszélhetünk ezekről, de majd a következő műsorban. Egyelőre csak az olimpia kapcsán eszembe jutott, hogy milyen érdekes és jó élménye lehetett volna a turistáknak, akik sajnos nem látogathatnak el a Szigetországba a koronavírus járvány miatt. Attól még a tévében élvezhetjük az ötkarikás játékok versenyeit, tegyenek majd önök is így, vagy hát természetesen a rádiót is tudják hallgatni, hiszen az Inforádióban is beszámolunk majd az érdekes történésekről. Hölgyeim és uraim, Garai Bendegúz segítőtársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Rihárd. Viszont hallásra!